tiszta, ha engem kérdez. Tiszta, de az ember felfordul az unalomtól. Unalmas, az igaz, retirálok. Nem olyan izgalmas, mintha az ember a falatját, pardon, a konyakját egy igazi hőssel osztja meg. Nagy erőnk, kopj le rólunk, míg szépen beszélek, honnan ástad elő ezt az öreg szivart. Nincs kedvem ismerkedni, vérbeli oroszlán, csak egy kicsit ijedős fajta. A leányi halványan elmosolyodik. Tom nem ijedős, ilyesmit eddig nem vettem észre nála, és ne ítéljen egy-két szóból. A maga kifejezései sem mindig válogatottak, viszont soha nem támadok rá hátulról senkire sem. Úgy tesz, mintha nem hallaná. Úgy látszik, elállt az eső. Induljunk, tovább megyünk. Az eső valóban majdnem elállt, Zsana becsukja az ernyőt, és egyáltalában semmi ok sincs arra, hogy egymáshoz simulva menjünk. De mégis így megyünk, és úgy tetszik nekem, hogy nem csupán bennem van azok. Hideg szél fúj, a fák meg a lámpák fényt és árnyékot dobálnak az útra. Különben is minden túl bonyolult ahhoz, hogy leírja az ember. December szomorú hónap, mondja a leány, mint egy önmagának. Hogy az idő vidám vagy szomorú, az rendszerint az emberektől függ, jegyzem meg filozofikusan. És az élet szintén, úgy hiszem, senki sem maga rendezi el az életét. Komoly kérdésekbe bonyolódunk minden esetre, ha az ember nem tudja maga elrendezni az életét, a legokosabb, ha olyanoknál keres segítséget, akik valóban képesek segítséget nyújtani neki. Maga prédikátornak született. Nincs olyan tehetségem, csak a közönséges gyakorlati érzék beszél belőlem. Ó, persze, jó lenne, ha akadna olyan ember, akire lehet támaszkodni. Soha így van a. Közben egészen nekem támaszkodik. Arra gondolok, hogy meg is mondom neki, de aztán titkos okokból elhallgatom. Egy férfi igazán okos és őszinte és lehetőleg nem unalmas, nincs ellenvetésem. Lassú léptekkel folytatjuk az utat, és hagyjuk, hogy az összeérő válunk beszéljen. Mondja ennyi kérdés után megengedi, hogy én is feltegyek egyet. Fordul hozzám váratlanul a leány. Tessék, maga mindig így viselkedik a nőkkel. Hogy így, mint a nyomozás tárgyával. Most a komoly témák után a sikamlósak következnek. Jó, hogy odaértünk a ház elé, megállunk a sötétben. Számomra a nyomozás tárgya is mindenek előtt embernek számít, tálalom a válaszomat. Ebből jól kihúzta magát. Mindegy, akárhogy van is, kezdem azt hinni, hogy nem olyan szörnyű, mint amilyennek első látásra néztem. Hát megértette, érzelmes lélek vagyok, akit arra kárhoztattak, hogy a hullákat szemre vételezze. Nem tudom, hogy milyen, de nem az a goromba fráter, akinek a szerepét játssza. Mindnyájan szerepet játszunk. Van, aki többet is, én nem, ellenkezik a leány. Legalábbis akkor nem, amikor magával vagyok. Jó magával együtt lenni. Veszélyes pillanat. Zsana még szorosabban hozzám simul. A keze szinte öntudatlanul megragadja a könyökömet, és az arca lassan az enyémhez emelkedik. Lesukja a szemét, és én, önkéntelenül, szintén közelebb hajtom a fejemet. Az ajak az ajkat keresi, ahogy a költő mondja, nem emlékszem, melyik. De a sok előtt egy negyed másodperccel meghallom a saját hangomat. Ez a rúzs kihitette el, hogy illik magához. Ó, nem, törki Zsana, összerezlenve. Maga semmiféle szerepet nem játszik, maga egy hamisítatlan goromba fráter. Megvesztegethetetlen, kedves kislányom, ez a pontos kifejezés, helyesbítem. Gyerünk, menj haza, nehogy megfázz, és harag nélkül, és apás mozdulattal megveregetem a hátát. Hagyom békén, nem akarom többé látni, a szívősarkak mérgesen kopognak a járdán. Ezt nem ígérhetem meg, szólok utána, ez sok mindentől függ. Megvárom, míg Zsana bemegy, remélve, hogy búcsút int. Nem integet, még csak hátra sem pillant. Nesztelenül megyek végig a fasoron, majd letérek róla, és beveszem magam a bozódba. Kényelmes helyet találok a megfigyeléshez, és elhelyezkedem a bokrok közt. Baljóslatú titokzatos és szörnyen sáros minden. Majdnem elsüllyedek az átázott homokban, hogy a nedvességről ne is beszéljünk. Ha Sherlock Holmes valóban létezett, tudom, hogy mitől halt meg. Az ilyeneket biztosan utoléri a reuma. Még az a jó, hogy mostanában megszűnt az a romantikus szokás, hogy a nyomozó a bokrok között bujkáljon. Bár néha, amint látják, a járdán újra felhangzik a szívősarka kopogása. Nem haragosan, de sietősen. Zsana szívősarka. Látom a rózsaszín kabátot, ahogy átsuhan a fekete homlokzat előtt. Áldozat. Egész kilométer gyalogolt, hogy megmutassa, jól nevelt kisleány, aki korán hazamegy a kiságyacskájába, és most vége a legendának. Néni, hol van a szigorú irányító kezed? Alszol talán. Igen, alszik az öreg asszony. Az alaksor ablaka sötét. De a mérnök még a rajzai fölé hajlik. Az orvosi csépben van. Úgy szintén a tiszteletre méltó pénztáros és odaadó életpárja. Csak az ügyvédről nincs pontos adatom. Titokzatos ember, az ablaka a ház másik oldalára nyílik. Az orvos ablaka elsötétedik. Majd elalszik a mérnök ablakában is a fény. A pénztárosok már az előbb leoltották a lámpát. Teljes a sötétség. Éjfél ez az óra, amelyben elkövetik a gyilkosságokat és amelyben bezárják a magyar étterem ajtaját. Baljóslatú óra. Minden élő lényel alszik, s a halott feléled. Tréfán kívül, Marinov téli kertjének sötét üvegfala mögött egy kis fény jelenik meg. A fénypont néha eltűnik, majd újra felvillan, és ide-oda suhan. Csak hogy ez az én hallottam, és nem hagyhatom, hogy akkor önkényeskedjen, amikor éppen az eszébe jut. Lassan kibújok a bokrok mögül, óvatosan, nehogy valami bűnös szem észrevegyen, és főleg, hogy a sárba bele ne lépjek. Odalapódzom a ház sarkához, elérem a téli kert ajtaját, és nesztelenül kinyitom tolvajkulcsommal. Majd hirtelen kitárom a belső ajtót, és felvillantom éles fényű zseblámpámat. A fény egyenesen a szekrény fölé hajló férfi szemébe hullik. Nisak, hát erre jár a titokzatos ügyvéd. Meglátogatja a halottat talán? Kérdezem barátságosan. Talán részvétét óhajtja kifejezni. Dimov némán felegyenesedik, fél kezével eltakarja a szemét, másik kezével igyekszik a zsebébe dugni a lámpáját. Ne tegye, szólok rá, tönkreteszi a szép öltönyét. Különben sem lesz már rá szüksége. Tegye csak le ide az asztalra. Úgyni, az ügyvéd némán engedelmeskedik. Nos, milyen magyarázatot gondolt ki? Egy tanácsom van, az ilyen dolgokat előzetesen kell kigondolni. Különben sok időt veszít az ember. Dimov végre magához tér annyira, hogy megszólaljon. Kényelmetlen helyzetbe kerültem, bevallom. De téved, ha elsieti a következtetéseket. Ne törődjön a következtetésekkel, nyugtatom meg. Inkább gondolkozzon a magyarázaton. Leveleket kerestem. Ó, kézirat gyűjtő. Érdekes, a saját leveleimet. Hát, ha a magáé, miért nem kereste az én embereim segítségével? Éppen ezt akartam elkerülni, de mivel rajta kapott ezek a levelek, jobban mondva kis üzenetek, egy asszonynak szóltak, azaz elhunyt. Feleségének, segítem ki, hogy véget vessek a dadugásnak. Dimov bólint. Malinov gyakran kirúgott a hámból. Az asszony elhatározta, hogy megfizet neki. Kettőnk között így kezdődött, így jött létre bizonyos kapcsolat, és az időtájt különböző alkalmakkor írtam ezeket a leveleket. Csak hogy az asszony halála után Malinov megtalálta a leveleimet, és azóta gyakran dühített velük, és nem volt hajlandó megsemmisíteni őket. Egyszerűen szégyeltem, hogy ezek a gyerekes dolgok idegenek szeme elé kerüljenek, ezért jöttem be, hogy megkeresem. És mit talált? Dimov gyámoltalanul tárja szét a karját. Semmit. Úgy látszik, végül mégis megsemmisítette őket. Hát ez csak ugyan ártatlan dolog. Csak azt nem értem, miért nem gyújtott villanyt, és miért kínoszta a szemét ezzel a játéklámpával. Bajak miatt, az egy gyanakvó, még maga iránt is, egy ilyen minden gyanúm felülálló emberrel szemben. Két lépést teszek az üvét felé, és a fényt egyenesen az arcába irányítom. Figyeljen rám, Dimov, sehogy sem állhatom a hazugságot. Sok kellemetlenséget okoz nekem, de amikor a hazug ember pimasz is, azt már egyáltalában nem tudom elviselni. Dimov felemeli a kezét, hogy a lámpa fényétől védje a szemét. Oldalt néz, mintha nem hozzám, hanem Marino fényképéhez beszélne. Mindent elmondtam önnek, ahogy van. Ha van más feltevése, kísérje meg bebizonyítani. Bár egyáltalában nem értem, hogy mire széloz. Teljesen nyilvánvaló, hogy mire szélzok. Dimov megpróbál rám nézni, de a fény újra a szemébe világít, s ő megint az elhunyt képe felé fordítja a fejét. De hát, ha valóban megmérgeztem Marinovot, akkor még az éjjel elvittem volna, amire szükségem volt, és nem most jönnék ide keresni. Nagyon logikus, de csak azzal a feltétellel, hogy miután a mérget a poharába szórta, ott maradt a szobában a halál percéig. És ez nem mindig lehetséges. Éppen ezért néha szükséges, hogy visszatérjen az ember a drága látos tetszín helyére. Ezen kívül még egy szóval sem mondtam, hogy megmérgeztem Marinovot. Honnan támadnak ilyen gondolatai? Hagyja, nem vagyok gyerek, legyint Dimov. Elfelejti, hogy az én foglalkozásomnak van valami köze a nyomozásokhoz és a perekhez. Ez esetben bizonyára megérti, hogy már elegendő alappal rendelkezem ahhoz, hogy őrizetbe vegyem, Dimov hallgat. De én, amint nemrégen alkalmam volt bevallani egymás helyen és másokból, érzelmes lélek vagyok, gyerünk, menjünk szundikálni. A letartóztatást, ha úgy fordul, nem fogja elkerülni. Az üvét kelletlenül az ajtóhoz megy. Megvárom, amíg besukódik az ajtó, és eloltom a lámpát. Nincs értelme, hogy kimerítsem az elemet, bárki tudja, szükségem lesz rá megint. Nem a regények világában élünk, ahol pillanatonként előrántják a zseblámpát, vagy a pisztolyt, no meg a rágógumit. A szoba újra sötét. Odaállok az ablak elé, a sötétségbe bámulok, és enyhe melankólia fog el. December, szomorú hónap, fárasztó nap, fárasztó éjszaka. Megengedem magamnak, hogy leüljek az ágyra, amelyen reggel még ott feküdt a halott. A csöndben csak az ébresztő óra ketyegése hallatszik. A gépezet dolgozik, az idő folytatja könyörtelen útját. Az élet egy nappal rövidebb, de minden rosszban van valami jó, egy nappal közelebb kerülünk a fizetés napjához. Ezek az ébresztő órák több mint 26 óráig járnak, vajon az öngyilkos felhúzta-e az ébresztő óráját, mielőtt hozzálátott a dologhoz. Mivel ezt az ébresztő órát nyilvánvalóan kevéssel azelőtt húzták fel, hogy ütött a végzetes óra. De hogy valaki felhúzza az ébresztő órát, majd utána lenyeli a sziánkálit, nem, hamisan hangzik. Az elhunyt nem volt ilyen balek, tovább hallgatom szórakozottan az ébresztő óra ketyegését, és hirtelen ráébredek, hogy valami másfajta ketyegés is csatlakozott hozzá. Csak nem került elő valahonnan egy második ébresztő óra? Vagy a kibernetika boldog korszakába jutottunk már is, amelyben a gépek szaporodnak? Nem, az örömünk korai, a ketyegő kopogó hang kívülről jön. A már ismert szívősarkak kopognak a járdán. Kezdetben gyors és határozott a kopogás, majd elsöndesedik és lelassul. Azután elnémul egészen, de a téli kert ablakán már tisztán kirajzolódik Zsana sziluettje. Visszatért a drága gyermek. Bizonyára meghallotta a szívem hívó szavát. Halk, fémes zöre jelzi, hogy a leány az ajtót akarja kinyitni. Még egy kis erőfeszítés, és kész. Felállok, és elbújok a tükrös szekrény mögé. Nem illik ülve maradni, amikor egy hölgy lép be a szobába. A hölgy egy pillanatra megáll, hogy a homályban tájékozódjék, majd egyenesen felém tart. Ennek felesem tréfa valóban meghallotta a szívem hívását. A leány majdnem mellém ért, amikor végre leküzdöm szégyenlőségemet. Kedvesem, szólítom meg a helyzethez illő gyengétséggel. A várgyengét dorombolás helyett ilyet kiáltást hallat. Drága gyermek, erősködöm, és hogy végre fény derítsek kettőnk kapcsolatára, felkattintom zseblámpámat. Szadista, vigye el azt a sugarat a szememből. Meg is teszem, mormogom az engem jellemző jó indulattal. De előbb megkeressük a pénzt. Milyen pénzt? Azt a pénzt, amiért idejött. Marinov pénzét. Nem jöttem semmiféle pénzért. Hát akkor mit keres? A Népfront titkárát? Éppen most ment el. Hirtelen kimerültnek érezte magát, és megkért, mentsem ki maga előtt. Vagy nem miért, nem jutott ez előbb eszembe. A gyilkos mindig visszatér a tetszín helyére, ez így áll a könyvekben. Hagyja abba. Megőrít, mögött fel Zsana, és kezébe temette arcát. Hát akkor beszéljen. Félrehajtja fejét, hogy kikerülje a zseblámpa fényét, de Marinov arcképére téved a tekintet,